Sportvilág.
Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is a 64 között, Brazília nehezen, de a legjobb 16 között a labdarúgó VB-n. Maresca, Manchester City vezetőedzője. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
Ez a Sportvilág.
Három játszmában nyert Marozsán Fábián, és jutott a legjobb 64 közé a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 53. magyar játékos 7-5-6-3-6-4-re vette az argentin Tirantét. Fucsovics Márton Van Assche ellen nyert, a francia 6-4-4-0-ás hátránynál feladta a mérkőzést. Fucsovics a második körben az amerikai Tien, Marozsán a spanyol Davidovics Fokina ellen lép pályára a második körben. Kiesett a női egyes versenyében Bondár Anna és Udvardi Panna. Bondár három játszmában szenvedett vereséget az argentin Sierra ellen, két meccslabdája is volt. Udvardi az orosz Alexandrovától szenvedett vereséget 6-4-6-2 arányban. Férfi egyesben a második körbe jutott Tomi Pol és Hubert Hurkács, a lengyel ráadásul a norvég Rüd ellen diadalmaskodott. Meglepetésre Andrej Rubjov is búcsúzott. A hölgyeknél Belinda Bencic és Jessica Pegula is könnyedén vette az első akadályt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közlése szerint több mint 4,6 millió szurkoló látta a helyszínen az észak-amerikai világbajnokság csoportmérkőzéseit. Az átlagnéző számrekordját ugyanakkor továbbra is a 32 esztendővel ezelőtti torna tartja. A csoportkörben 215 gól született, ami eddig mérkőzenséget 3 gólos átlagot jelent, ami szintén rekord. Egy mérkőzést ma már lejátszottak a mai nap folyamán a labdarúgó világbajnokságon. Az ötszörös világbajnok Brazília Japán elleni mérkőzéséről Regős László Pál tudósít.
Elmaradt a meglepetés, Brazília-Japán 2-1. Brazil fölénnyel kezdődött a találkozó. Igaz, sok helyzet nem alakult ki, egyik kapu előtt sem egy kunnya lövés lehetett feljegyezni, amelyet Suzuki, a japánok kapusa védett. A brazil fölény azonban a 29. percre eltűnt, mert hogy Sano, a japánok középpályása labdát szerzett a felezőnél, becsapta Casemirót, vezettet 20-25 métert, aztán 20 méterről a jobb alsóba lőtt. Alisson nem tudott védeni, megszerezte a vezetést. Japán történt ez a 29. percben. Ezután is fölényben voltak a brazilok, mezőny fölényben, igazán nagy helyzet viszont továbbra sem alakult ki a japán kapu előtt. Vinicius és Cunha is távolról próbálkozott, a középre tartó lövéseket viszont Suzuki védte. A félidő után növekvő brazil nyomás jellemezte a találkozót. Az 54. percben Cunha fejese Tomiyasuban akadt el, a gólvonalon helyezkedett a japán védő, majd két perccel később már nem volt ott senki, hogy mentsen. Egy baloldali Gabriel beadás, egy mélységi beadás követően Casemiro az ötösön belülről befejelte a brazilok egyenlítő gólját a japán kapuba. Szűk két perccel később pedig majdnem a vezetést is megszerezték a brazilok. Vinicius került hatalmas helyzetbe, Suzuki viszont nagy bravúrral védte Vinicius lövését. Japánok ugyan egy-egy kontrával próbálkoztak, és a brazilok pedig talán úgy tűnt, hogy már ők is a hosszabbításra készülnek, amikor a 96. percben Guimarães remekül találta meg a 16-oson belül Martinellit, aki 7 méterről jobbal a bal alsóba lőtte a brazilok vezető és egyben továbbjutást érő gólját. A japánoknak tehát nincsen meg a történelmi továbbjutás. Egyenes kieséses szakaszban Brazília hátrányból felállva győzött, és várhatja az ellenfelét, amely vagy elefántcsontpart, vagy Norvégia lesz. Brazília-Japán tehát 2-1.
A brazilok szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti értékel.
Megérdemeltük a győzelmet. Igaz, hogy gólt kaptunk, de a csapat nem vesztette el a türelmét. Szerintem a csapat jól teljesített az első félidő, és rendben volt. Szépen játszottunk. Jobban erőltettük a beadásokat, a második félidőben jól sikerült. Casemiro fennmaradt a pályán, betalált, Martinet becseréli, ő megnyeri. Egy egész csapat segít a szereszem. Vannak az eterő forrásaink, van kvalitás nálunk a pályán és a kispadon. Egyaránt jó, hogy a játékosok egyénileg jó szinte képviselnek és összejátszanak, együttműködnek. Mi Lukas Paketa és Casemiro egészségi állapota holnap kiértékeljük. Nagyon sokat kivett a játékosokból ez a meccs. Japán nem egy könnyű ellenfél, nagyon jól szervezett csapat volt. Megérdemeltük a győzelmet, és ez nagyon fontos. Az utolsó, jól ismerjük, hogy mit kíván a brazil szurkolótábor. Miért Endrick jött be, és nem Neymar? A hosszabbítással tartogattuk Neymart, beszéltem vele, és azt mondtam, hogy ha nem egyenlítünk ki, akkor a 60.-65. perc környékén pályára lép. Sikerült kiegyenlíteni, és nem akartam megbontani a szerkezetet, mert a csapat kontrollálta a mérkőzést.
A győztes gólt szerző Gabriel Martinelli nyilatkozik.
Még szavaim sincsenek arra, hogy ezt leírjam, hogy mekkora boldogságot érzek. Egész Brazília örül ennek a továbbjutásnak, egész családom, feleségem, barátok. El se tudnám magyarázni, hogy mind megyek keresztül, úgy gondolom, hogy csak jó idő múlva esik le a tantusz. Tudtam, hogy lesz majd a lehetőség, lesz még lehetőség a kapufát követően is. Nagyon örülök, hogy sikerült továbbjutni, mindenki mindent beleadott egész mérkőzés során. Ne, egyszerűen nincsenek szavaim. Mi történt a szemeddel? Az egyik szögletnél a Gabi azt hiszem oda blokkolt, és az egyik védő oda ért könyökkel. Lehet, hogy vérzik egy kicsit, de nem fontos. Amikor Mateusz Cunha helyére bejöttél, akkor gondolom, hogy sok mindenkit meglepett. Készültetek erre ezt? Természetesen nem sokszor játszom ezen a poszton, de erre is képes vagyok. A Mister beszélt velem, mondtam, hogy meg tudom csinálni, és nagyon örülök, hogy tudtam segíteni a csapaton. Teljesen mindegy, hogy baloldalt közép pályán, csatárként, akárhol vagyok is, mindig megpróbálok segíteni a brazil válogatottnak.
A csalódott japánoktól a középpályás Ritsu Doan mondja el a gondolatait. A japán fociért, a győzelemért, az összes játékos elszántan készült, így érkeztünk meg ide. De azért a világ élvonala mégiscsak magas szintet képvisel, úgy gondolom. A jövőben sem szabad feladnunk azt a célt, hogy bajnokok legyünk. És azzal, hogy mi játékosok ezt folyamatosan hangoztatjuk, a szurkolók, a hazaiak is követni fognak minket. Valóban csodálatos támogatást kaptunk, és szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek. Tényleg tiszta szívünkből a világbajnoki győzelmet vettük célba, és a szurkolók részéről is ugyanazt a forró szenvedélyt éreztük. De a játékosoknak ezután is előre kell tekinteniük, és mindent megteszünk azért, hogy a japán labdarúgás tovább fejlődhessen. Ezért a jövőben is kérjük a támogatásukat. Brazília, Japán 2-1, és nemrég kezdődött el a Németország-Paraguay találkozó, a tét a legjobb 16 közé kerülés. A találkozóról Németh Kornél és Szabó Bence közvetít a szakértő Bene Ferenc.
Kimmich szöglete. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az első német szöglet után jön egy életerős vircslövés 18 méterről középről, ami elkerüli a kaput a Németország-Paraguay mérkőzésen. A labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között az európai dél-amerikai csatában egyelőre nincs gól, 0-0 a találkozó állása, mindössze 15 másodperc után a középkezdésből Paraguay Enciso révén kiharcolt egy szögletet, a sarokrúgásból pedig veszélyeztetett a dél-amerikai csapat, a bal hátvéd Alonso előtt adódott egy lehetőség. Neuer viszont hárított, illetve tisztázni tudott, a németek pedig az imént harcoltak ki egy szögletet, és ez a két igazán veszélyes momentum eddig a mérkőzésen. Az esélyek egyértelműen Németország mellett szólnak, a papírformát viszont érvényesíteni is kell, nem elég csak beszélni róla. Ennek szellemében jönnek most előre a németek, és egy megpattanó beadásból nem lesz végül is meg a második szögletük. Cáceres fejeli hátra Hillhez a labdát. Paraguay a legutóbbi 5 egyenes kieséses mérkőzésén a világbajnokságok történetében nem tudott gólt szerezni, úgyhogy nagy kérdés, hogy ha el is evickielnek valahogy a dél-amerikaiak a hosszabbításig, és elnézést, hogy előre feltételezek dolgokat, de ugye az erőviszonyok vagy a papírforma azért nagyon a németek irányába mutat. Kérdés, hogy akkor ott mire tudnak menni, mert hogy maximum rúgott gól nélkül a hosszabbítás elérése lehet a németek ellen a paraguayiak célja.
9. percben járunk, és továbbra sincsen gól a Németország-Paraguay mérkőzésen a világbajnokságon. Wirtz kapja meg a labdát a pályának a bal oldalán, betenné középre, azonban a paraguayi védő Cáceres volt az, aki tisztázott, majd megindul Almiron, őt felborítja ott 5-ös számba Pavlovics, és a játékvezető pedig mutatja természetesen, hogy ezután majd Paraguay jön. Ugye a jelenlegi paraguayi keretből Miguel Almironnak van a legtöbb találata, pont annyi, amennyi a Messi száma is, tehát 10 gólja van Almironnak, és az előző mérkőzésen ő nem tudott játszani, mert volt egy piros lapja, ugye a világbajnokság előtt volt egy olyan fölvetés, hogy innen kezdve azok a játékosok is piros lapot kaphatnak, akik a szájukat eltakarva szídják a másik játékos társat. Na most Ámiron volt az első játékos, aki ezt megkísérelte, meg is kapta érte a piros lapot, úgyhogy ő ezért nem játszott az előző mérkőzésen. Egyébként Paraguayban ezt a mérkőzést úgy vezette fel a helyi sajtó, hogy egy álom hív minket, és a kapitány pedig arról beszélt, hogy ha Paraguay le tudja győzni Argentínát és Brazíliát, akkor Németországot is. Úgyhogy önbizalommal telve jöhettek a paraguayiak, meglátjuk, hogy meddig lesz ez így, mert most Sané vezetgeti a labdát, bepasszolja középre Rüdigernek, Rüdiger pedig már nézi, hogy kit tudna megjátszani elől, és megkapja a labdát Pavlovics, aki kiteszi szélre Kimiknek, a csapatkapitányhoz, Kimik pedig átíveli Havertz helyett Wirtz irányába, azonban már a játékvezető mutatja, hogy a németek jönnek, és hátrébről.
Ez hiszó volt szabálytalan, és emiatt jöhetnek majd a németek. Kimik, a csapatkapitány, kapott egyet a lábára, és akkor így jöhet szabadrúgással majd a német csapat. Történik mindez a kezdőkörtől egy picivel előrébb, de a paraguayi térfélen. Tá, dobja ki a labdát a bal oldalra Wirtzhez, Wirtz passzolja be a 16-oson belülre. Undavot viszonylag sokszor keresik a németek, ezt gondolom én, Benne Ferencre nézek, teljesen tudatos kellene, hogy legyen. Egyelőre azonban hiába ezek a bepasszolt labdák oda a 16-oson belülre, a paraguayi népsűrűség legyőzi Undavot minden esetben.
Olyannyira tudatos, hogy gyakorlatilag Havertzel együtt szinte két égként futballoznak, és az ő kettejük összjátéka is nagyon-nagyon komoly potenciált rejt. Illetve azt se felejtsük el, hogy a jobb szélon ott van Sané, és a bal szélon ott van Wirtz, tehát nagyon komoly támadó potenciállal rendelkezik a német válogatott.
Jöhet most előre a német csapat, tá a labdával, a paraguayi térfélen zajlik továbbra is a játék. Nagy meglepetés abban nincs, hogy a dél-amerikaiak betömörülnek, saját 16-osuk előterét megszállják. Ugye akik itt voltak velünk és követték az eseményeket, a kora esti mérkőzésen a japánok hasonló szervezettségről tettek tanúbizonyságot. Thierry Henry, a legendás francia játékos, mondta, hogy szerint a legszervezettebb csapat volt, mert most már csak múlt időben lehet ezt használni a világbajnokságon. A japán együttes, hát a 95. percig a szervezettségük jól működött. Kíváncsian várom, hogy a paraguayiak szervezettsége meddig tud jól működni. Egyelőre Németország, Paraguay 0-0.
Német Kornélt, Benne Ferencet, valamint Szabó Bencét hallották. A találkozót a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik. Természetesen itt a Sportvilág végén is majd visszakapcsolódunk a találkozóba. Éjjel 3-tól majd Hollandia Marokkóval csap össze, itt is a tét a legjobb 16 közé kerülés. A hollandok kapitánya Ronald Koeman nyilatkozik.
Of wij de favoriet zijn in de wedstrijd tegen Marokko, dat is één.
Egyrészt nem tudom, hogy tényleg mi vagyunk az esélyesek Marokkó ellen. Másrészt tudjuk, mi történik, ha győzünk Marokkó ellen, de nem gondolom, hogy olyan helyzetben lennénk, ahol túl messzire kellene tekintenünk. Először is alaposan fel kell készülnünk Marokkóból, mert kemény meccs lesz. Jó csapatról van szó, egyéni kvalitásokkal és komoly gólveszéllyel. Egy játékost, Ismaïl Saïbarit nagyon jól ismerünk a holland bajnokságból, aki a PSV Eindhovenben játszik, de egy dolog jól játszani Hollandiában és gólokat lőni, ez nem túl nehéz, de ha ezen a szinten teszed meg, az már az ellenkezője ennek. Rajta kell tartanunk a szemünket. Másrészt Mexikó nagyszerű ország, ahol az emberek átélik és értik a futballt, így Monterrey remek helyszín lesz. Tudjuk, hogy Marokkó erős ellenfél, erős csapatot alkotnak. De meg akarjuk nyerni a meccset. Ha nem teszed meg, mész haza, ha viszont megnyered a mérkőzést, folytatod a tornát, ez ilyen egyszerű. Természetesen megpróbálunk nagyon sokáig versenyben maradni ezen a VB-n is.
A marokkóiak mestere Mohamed Ouahbi gondolatait hallják.
Ez a negyedik világbajnoki mérkőzésünk, és ez már az egyenes kieséses szakasz. Az első három találkozón megmutattuk, hogy jól kezeltük az ellenfeleinket, különböző stílusú csapatokkal játszottunk. Eltérő kihívások elé állítottak minket, ami megkövetelte, hogy különböző megoldásokat találjunk. E tekintetben magas szintről tettünk tanúbizonyságot, szóval most itt vagyunk, egy újabb csapat, megint egy más profil, új feladatokkal, és itt már nem nem hibázhatsz, ez az egész más megvilágításba helyezi az összecsapást. De kitartunk amellett, amit eddig jól csináltunk, miközben természetesen alkalmazkodunk azokhoz a kihívásokhoz, amelyeket Hollandia jelenthet. Ez az egyetlen terv, amit fel tudok vázolni. Ami pedig a motivációt illeti, higgyék el, őszintén úgy gondolom, hogy a legnagyobb motiváció számunkra és a játékosok számára is az, hogy viselhetjük ezt a meszt, és képviselhetjük ezt az országot. Hiszem, hogy pusztán ezzel a hittel hegyeket tudunk megmozgatni. Természetesen vannak más dolgok is, amelyek segíthetnek nekünk, de higgyék el, kellően motiváltak, magabiztosak és elszántak vagyunk ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. És hogy többen Hollandiából születtek játékosaim közül? Tudom, milyen ez, mert Belgiumból származom, és belga állampolgárságom is van. Mindig különleges érzés egy olyan ország ellen játszanod, amely olyan sokat adott neked, egy olyan ország ellen, amely számít, még akkor is, ha marokkói vagy. Ennek ellenére nem beszéltem velük sokat erről, mert nem akarok túl nagy ügyet csinálni belőle. Ez mégiscsak egy futballmérkőzés, és nekik a pályán lévő feladatukra kell koncentrálniuk. De egyértelmű, hogy ők elsősorban marokkóiak, és meg akarják nyerni a meccset. Ha túlságosan elönti őket az érzelem, túl sokat kombinálnak, vagy görcsösen bizonyítani akarnak, szerintem az nem tesz jót.
Hollandia Marokkó éjjel 3-kor tehát a labdarúgó világbajnokságon. Miroslav Kubek pedig lemondott a cseh labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A tréner azt követően távozott, hogy csapata a VB-n a csoportkörben gyenge teljesítmény nyújtott és nem jutott a 32 közé. Enzo Maresca lett a Manchester City labdarúgó csapatának új vezetőedzője, a 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. 2020-21-ben a tartalék csapatot irányította, 22-23-ban az első keretnél volt másodedző. Ismét kölcsönveszi Lisztes Krisztiánt a Ferencváros. A Frankfurt labdarúgója már az előző idényben is a rekordbajnoknál játszhatott, igaz mindössze 6 találkozón lépett pályára. Kincses Ádámot nevezték ki a labdarúgó NB2-ben szereplő BVSC Zugló vezetőedzőjének. A szakvezető évek óta a felnőtt keret mellett dolgozik, másodedzőként és megbízott vezetőedzőként is segítette a csapatot, most azonban hivatalosan is vezetőedzői megbízatást kapott.
Ez a Sportvilág.
Győri Kristóf és fivére, a 26-szoros válogatott Győri Mátyás távozott a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencvárostól és a Győr csapatához igazolt. A svájci Nikola Portner személyében BL győztes kapust igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A 32 éves játékos szerződése 3 idényre szól. A szerb származású, franciaországi születésű Portner korábban a Magdeburg kapuját védte, amelyel kétszer is megnyerte a bajnokok ligáját. A svájci válogatottban több mint 150 alkalommal lépett pályára. Portner a következő idényben Mikler Rolanddal alkotja majd a csongrádiak kapus párosát, hiszen 2 évvel ezelőtt igazolt az Európa-bajnok svéd Tobias Tulin, ő a Benficához távozik. A magyar női junior kézilabda válogatott 32-25-re legyőzte Japánt a Kínában zajló korosztályos világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Keceri Mészáros Renáta 6 góllal járult hozzá a sikerhez. A magyar együttes holnap Norvégiával találkozik, a csoport első két helyezettje kerül a negyed döntőbe. Egy hónap múlva Törökországban kerül megrendezésre az öttusázók Európa bajnoksága. A keret már megvan, az olimpiai bajnok Gulyás Michel várhatóan tagja lesz a csapatnak, de a hétvégi budapesti világkupa döntőn induló Guzi Blanka és Erdős Rita is jelen lesz az isztambuli eseményen. Az öttusa válogatott sportszakmai vezetőjével Belák Jánossal Szabó Szilvia beszélgetett.
Hát a mezőny erősségét mutatja az, hogy most jelenleg körülbelül 130 férfi és 100 női versenyző szokott a világkupákon indulni. Óriási nagymértékű a mezőny, és kiváló versenyzők vannak. Most érződik, hogy a junior és a felnőtt versenyzők összeértek. Ezáltal nagyon sokan jó eséllyel küzdenek azért, hogy döntőbe tudjanak jutni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 135 férfi versenyző elindul a világkupa első selejtező napján, és onnan csak a legjobb 36 tudja kvalifikálni magát az elődöntőben, onnan pedig csak a legjobb 18 a döntőben. Tehát aki a döntőbe tud kerülni, az is egy óriási eredmény, és a lányoknál is egy ilyen népes mezőny van, úgyhogy aki már döntőbe tud kerülni, én azt gondolom, az is egy kiváló eredmény. De hát a világkupa sorozat azt mutatja, hogy nagyon bizakodóak lehetünk az Európa és világbajnoksággal kapcsolatban. Jó sikerült a felkészülés, be tudták építeni a versenyzőink a korábbi évek tapasztalatait, kiváló eredményeket tudtak elérni. Erre a világkupa döntő ranglista alapján a legjobb 36 versenyző kap meghívást. Gyakorlatilag ez egy kiváló befejezés a világkupa sorozatnak.
Egy-egy hiba, például egy akadálypályán az helyezéseket jelent, szóval tényleg sűrű a mezőny, és tényleg milyen nüanszok döntenek?
A jelenlegi sportági szabályozás azért úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag a verseny végéig majdhogy nem kiszámíthatatlan, hogy ki az, aki dobogóra fog állni, tehát nagyon izgalmas küzdelmeket hoz, és az akadálypályán, akinek lecsúszik a keze, leesik, az egy 6-7 másodperces hátrányt szenved ezáltal. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt fel kell szorozni 3 ponttal, 3 másodperccel, tehát aki leesik egy akadályon és meg kell ismételnie, az körülbelül egy 20-25 másodperc hátrányból fog indulni a futó pályán. Ez egy jelentős hátrány, főleg ebbe a kiélezett mezőnyben, ahol egy-egy másodpercek döntenek a dobogóról. Ugye látható most Balázsnál is, hogyha ha nem esik le az akadálypályán, és azt az időt tudja teljesíteni, amire képes, akkor dobogóval tudta volna zárni. De azt gondolom, hogy Balázs is elmondta, a tavalyi év is szép lassan kezdett el felívelni, és ugye a világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni. Úgyhogy mindenféleképpen számítok Balázsra is.
Ahogy említetted, van most lehetőség egy kis pihenésre, akár a versenyzőknek, akár nektek, a vezetőknek. Augusztus 3-ától Isztambulban rendeznek Európa-bajnokságot, augusztus 24-től Kínában világbajnokságot. Beszélhetünk-e arról, hogy hány fős magyar csapat képviselteti majd magát? Akkor kezdjük az Európa-bajnoksággal, az van közelebb.
Igen, az Európa-bajnokságon a válogatás lezárult, mind a szakmai bizottság, mind pedig az elnökség tárgyalta. Jelenleg 5 egyéni női induló és 6 férfi indulóval fogunk kimenni az Európa-bajnokságra. Lesz egy női váltón 2 fiatal versenyzőnek, azt gondolom, hogy ez egy hasznos tapasztalatszerzés, illetve reményeink szerint ott tudnak esetleg érmet is szerezni. A világbajnokságra pedig 5-5 fővel fogunk menni, tehát a férfiaknál egyel csökkenni fog a szám. Ez biztos, hogy egymás között is azért ez egy jelentős kihívás, de azt gondolom, hogy képesek lesznek megküzdeni egymással is, nem csak a mezőnnyel, úgyhogy 5-5 fővel tervezzük a világbajnokság részvételt.
Az olimpiai bajnok Gulyás Michel állapotáról mit lehet tudni? Ő ugye egészségügyi okok miatt kihagyta a budapesti világkupát, és most a döntőt is.
Michel sajnos nem tudott elindulni. Én azt gondolom, hogy megtalálták az egészségügyi rehabilitációban most már azt a szakembert, illetve azt a folyamatot, amivel rövid időn belül vissza tud jönni. Ugye Michel az a kvalitású sportoló, aki egészséges bármikor döntőbe tud kerülni, és dobogóért tud harcolni. Meglátjuk, hogy hogy fog alakulni most a rehabilitációs időszak. Ezt követően biztos, hogy visszajelzés kell majd a felkészültségéről, és amennyiben készen áll, akkor meg fogja kapni a lehetőséget az indulásra, és a versenyen meg tudja mutatni, hogy mire lesz képes. Szerencsére azért van még 6 hetünk az Európa-bajnoki felkészülésig. Én azt gondolom, hogy Michel nagyon jó alapozó időszakon van túl, jó a csapattal való együttműködés, úgy szintén, mint Blankánál, úgyhogy képes lesz nagyon hamar visszaállni. Hogy bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hogy fogjuk látni versenyezni idén, és szép eredményt tud majd elérni.
A Belák Jánossal készített beszélgetés teljes egészében a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. Vasárnap mindkét nemnél magyar siker született a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa versenyen. A férfiaknál győztes Léman Csongorral Krejc Bálint beszélgetett.
Nagyon kemény volt, ugye nem kell senkinek ecsetelni, hogy milyen meleg volt a tegnapi napon itt Tiszaújvárosban, talán extrán az országban a többi részhez képest közel 40 fok volt, úgyhogy nem könnyítette meg a versenyzők dolgát, azt gondolom, főleg, hogy ugye ez már a második versenynap volt, hiszen itt Tiszaújvárosban a világkupa ilyen formulában zajlik le, hogy szombaton elődöntők vannak, vasárnap pedig döntők, és már a szombati nap is nagyon kemény volt a hőség miatt, de a vasárnap volt az igazán meleg nap, és az igazán kemény nap is.
Az, hogy szombaton egy picit meg lehetett tapasztalni ezt a fajta nehézséget, amit az időjárás okozott, ez bármilyen formában tudott segíteni vasárnap, vagy egyáltalán erre fel lehet készülni, hogy milyen, amikor nem is mondjuk úszni, de kerékpározni, meg futni kell 40 fokban?
Igen, abszolút segített a szombat, főleg, hogy csak néhány nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból Olaszországból, ahol jóval hűvösebb hőmérséklet volt, így nem túl sok időnk volt hozzászokni ehhez az extrém nagy hőséghez, úgyhogy a szombati elődöntő az nagyon jól jött, és az egy igazi felkészülési verseny volt a vasárnapi döntő előtt. gondolok itt arra, hogy intenzitásban is tudtuk végre gyakorolni azt, amit edzésen mondjuk nehéz imitálni, illetve a hőmérséklethez is sikerült úgy, ahogy így hozzászokatni magunkat. Ugye egy akkora sok volt ez a szervezetnek, hogy másnapra azért valamilyen szinten már reagált rá, és egy kicsit a vasárnapi nap úgy éreztem, hogy akkor már jobban meg tudtam birkózni a hőséggel, és így valóban csak az ellenfelekre kellett koncentrálnom.
Hogy lehet versenyzőként felkészülni arra, hogy neked teljesíteni kell a távot, és hogy ne fogyjál mondjuk az energiáddal ideje korán?
A szombati nap, főleg ebben a kétnapos versenyformulában, abban a kulcsdöntő, ugye mindenki próbál minél több energiát spórolni, hogy a lehető legfrissebb lábakkal álljon oda a vasárnapi döntőre, és ugye az volt az első ilyen kulcsrésze a dolognak, hogy ott minél inkább meg kellett próbálni spórolni az energiákkal, és tényleg csak annyit beletenni, hogy meglegyen a kvalifikáció a döntőre, és utána pedig minél gyorsabb regeneráció. Vasárnap pedig ott is nyilván mindenki egy kicsit próbál spórolni, amennyit lehet, de az már a döntő napja, ugye ott osztják az érmeket, szóval ott abszolút bele kell menni a vörös zónába, hogyha szükséges, volt is rá szükség, hiszen az úszáson például a döntőben a tegnapi napon pont az első sornak a végén jöttem ki 7. helyen, ami egy kicsit hátrébb van, mint amihez úgy szoktam az elmúlt években, úgyhogy ott nagyon-nagyon kellett sietni, hogy el tudjam csípni az első bolyt, és egy nagyon gyors depót, illetve egy nagyon gyors első 2 kilométert kellett a bringán csinálni, hogy ott tudjak lenni biztosan, de onnantól pedig abszolút az volt a cél a kerékpáron, hogy minél több erő maradjon futásra, hiszen ott volt pont az a két ellenfelem, a francia, illetve a spanyol versenyző is kerékpáron, akikkel tudtam, hogy majd nagyot kell meccselni a dobogóért.
Tiszaújvárosban lehetetlen volt téged az elmúlt években legyőzni, hogyha azt nézzük, hogy idén milyen körülmények voltak, és hogy a szezonodnak egy másik részén jött ez a verseny, akkor hova helyeznéd el ezt a sikert így az elmúlt évek tiszaújvárosi győzelmei közül?
Mindegyik itteni győzelem tényleg mindig az évben az egyik legkiemeltebb szívemhez közel álló emlék. Most is ugyanarra a polcra tenném igazából, mint mindegyiket. Egy kicsit az idejében jobban tartottam a versenytől pont azáltal, hogy a szombati nap az egy kicsit nehezebben esett az edzőtábort követően, úgyhogy láttam rá esélyt, hogy esetleg ez lehet az év, amikor nem biztos, hogy sikerül a dobogó legfelső fokára állni, épp ezért nagyon tudatosan is próbáltam versenyezni vasárnap, úgyhogy így tényleg nagyon, nagyon megható és nagyon örömteli volt a pillanat, amikor át tudtam szakítani a célszalagot, és ezáltal tényleg ez egy nagyon nagy öröm volt, hogy ilyen körülmények között is sikerült ez idén.
Már szóba hoztad, hogy két fontos állomás következik majd a következő hetekben itt a világbajnoki sorozatban, London és Hamburg. Egyrészt jól éreztem a szavaidból, hogy Hamburgban kicsit a fókusz inkább a vegyes váltón lesz az olimpiai kvalifikáció miatt, és úgy összességében mi az, amit kitűzöm magadnak erre a két állomásra?
Igen, a Hamburg az egy nagyon pörgős verseny mind a két napon. Szombati egyéni is nagyon fontos állomás, hiszen például jövőre ott lesz a világbajnoki széria, az záró futama, úgyhogy ez egy olyan állomás, ahol minden évben ott vagyunk, és talán az egyik legerősebb versenye a szériának. Mindig óriási hangulat van, és brutálisan gyors versenyzés, úgyhogy idén is erre számítunk, de úgy gondolom, hogy ez a tiszaújvárosi verseny nagyon jó formába hozó volt, és két hét múlva remélhetőleg még jobb formában tudom megkezdeni azt a versenyt, és hát ugyanolyan célokkal állnék hozzá, mint bármelyik világbajnoki széria versenyhez, hogy top 3-at szeretnék hozni, ami nem lesz könnyű, hiszen ott iszonyat gyors futás van, az 5 kilométerre közel 14 percet kell futni, hogy valaki labdába tudjon rúgni az érmes helyezésekért, úgyhogy biztos, hogy iszonyatos menés lesz most is, illetve igen, rá két hétre pedig lesz a londoni verseny, ahol szintén mintávon kell versenyezni, ez egy új helyszíne a szériának, úgyhogy ezáltal egy kis újdonságot hoz így a szezonba, és hát ott is hasonló célokkal vágok majd bele a versenybe, de nyilván az még odébb van egy kicsit.
Lehmann Csongort hallották. Zajlik a Németország Paraguay labdarúgó világbajnoki mérkőzés, tét a legjobb 16 közé kerülés. A Nemzeti Sportrádió közvetítésébe hallgattunk bele egy rövid időre. Német Kornél, Szabó Bence és Bene Ferenc.
Szani megtolja fejével, vissza a labda, Undav, de már les volt. A partjelző mutatja, de a játékvezető keze is fent. Úgyhogy a németeknek hiába volt egy tetszetős támadása, Szani lesen helyezkedett, pedig Kimmich nem rossz labdát adott, csak éppen Szani előrébb indult, mint ahogy az kellett volna, de Szani is mutatja azt, hogy jó volt az elképzelés Kimik részéről, hát ezek lehetnének azok a szituációk, ahol a németek megverik a paraguayi védőket, és ezzel akár tudnak veszélyt teremteni a védelmi vonaluk mögött. Egyébként ugye említettem azt, hogy paraguayi sajtóban írták, hogy vagy illetve a kapitány nyilatkozta, hogyha képesek voltak már megvenni Brazíliát, illetve Argentinát, akkor Németországot is képesek lehetnek. Ugye ez egészen pontosan a Copa Amerikának a csoportkörében volt. 2-1-re verték Argentinát, illetve Brazíliát verték 1-0-ra, úgyhogy a paraguayi csapat ezzel a kapitánnyal alkotott már.
Jelenleg a mérkőzés állása a 30. percben, Németország, Paraguay 0-0, 3 órától jön majd a Hollandia, Marokkó mérkőzés, Brazília, Japán 2-1. Ez volt a Sportvilág, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
A Sportvilágot hallották.